Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Selmeci György, Kossuth Díjas zeneszerzővel, operaszerzővel, filmzeneszerzővel, tanárúrral beszélgetek abból az alkalomból, hogy a nemzetművészelet, amihez ezúton is gratulálok. Azt a kérdést nem fogom föltenni, hogy mit érzett, amikor fölhívták, de azon gondolkodtam, hogy azt megkérdezem, hogyha hát visszarepülnék, nem tudom, néhány száz évet, és akkor adnának ilyen díjat, akkor biztos járna hozzá, hát nem tudom, néhány falu, vagy néhány vármegye, hogy azzal mit kezdene?
Hát azt hiszem, hogy nagyon szép gondolat, de azért mégiscsak az jutna elsősorban eszembe, hogy a zeneszerző néhány száz évvel ezelőtt tulajdonképpen szolga volt. Szolga egy olyan művészember, aki talán nem is volt tisztában azzal, hogy művészetet gyakorol. Mesterember volt, akinek nagyon pici betűvel írták a nevét a plakátra, és aki nem is várta el a világtól azt, hogy sztárolják, művésznek tekintsék. Úgyhogy picit korunknak a jellemzője az, hogy olykor a társadalom valamilyen módon kinyilvánítja az örömét, vagy az elismerését, vagy azt a szándékát, hogy valamilyen módon a művészt pozícionálja a társadalom szövetében. Úgyhogy természetesen hallatlanul jól esik, és boldog vagyok, hogy ezt a díjat megkaphattam. De azt is tudni kell, hogy az embernek folyton figyelmeztetnie kell magát, hogy ez azért alapvetően egy szolgálat, és a lényegében a mesterségbeli tudás fölülír mindent. A tanítványaimnak szoktam mondani, hogy ha tudod a mesterséget, akkor esetleg a fennvaló megadja, hogy művészetté nemesedjen az anyag a kezedben, amivel éppen foglalkozol. Én ennek szellemében alakult az én pályám, és nagyon mindenütt olyan hihetetlen, csodálatos és végtelen terep, végtelen világ, a zene világa. Olyan sok elágazása van egy szerzői pályának, vagy egy muzsikus pályának. Annyi irányba nyitott ez a pálya. És az ember mindig is átélheti azt, hogy egyszerre több életet él, egyszerre több pályán fut, ami egy nagyon nagy élmény. Az ember beleképzeli magát az egyszeri templomi kántor szerepkörében, beleképzeli magát a nemzetközi hírű karmester szerepkörébe, beleképzeli magát a választékos szalonok kamara muzsikusának a képébe, beleképzeli magát a közkedvelt vagy közismert pedagógusnak a képébe. Tehát hihetetlenül sok
filmfesztiválok vörös szőnyege, azért azt ne felejtsük el.
Hát nem, valóban megadatik olykor ez is, és mondom, az ember újra és újra rácsodálkozik erre a bámulatra méltó világra, amiben egyetlen feladata van, hogy megőrizze az integritását, hogy megőrizze önmagát, és megmeneküljön attól, hogy az anyag és a világnak a volumene az agyon nyomja. Úgyhogy én nekem ez egy hát a nagy ajándék a sorstól, hogy ezt végigélhettem, és azt gondolom, hogy némiképp korszerűtlen képem van a zeneszerző mi voltomról, de én nagyon erős, nagyon vállalom. Ugye az ember, ha zeneszerző, akkor tulajdonképpen szoktuk mondani ezt a játékos dolgot, hogy hogyan tanítsuk meg egy gyermeket zongorázni. Ugye, mi a teendő? Adjunk neki egy zsák billentyűt, hogy rakja össze a klaviatúrát, vagy adjunk neki egy klaviatúrát, hogy válogassa ki a neki megfelelő billentyűket. Mind a kettőnek nagy igazsága van. És egy kicsit így van a szerzővel is. Mit szeretne tenni? Szeretne belehelyezkedni a zenetörténet nagy folyamába, és szeretne része lenni ennek a fantasztikus folyamatnak, vagy pedig szakítani akar ezzel a folyamattal, és vátészként megjelenni, szembeszállva, lobogó hajjal, hősleg szembeszállva a zenetörténet nyomásával. Tehát igazából ezeknek a dilemmáknak a mentén éli az életét egy szerző, és valóban csak azon múlik, hogy mondjam, eléggé felvértezette tudással, szaktudással, manuális tudással, métiével, ahogy franciásan mondjuk. Ugye, hogyha ezzel eléggé felvértezett, akkor elvileg érkezhet az a sugallat, és az a késztetés, hogy az ember valamilyen módon a művészet birodalmába belépjen. Ma rengeteg mindent nevezünk ma művészetnek. Ugye néha kacagtató, hogy ki mindenkit tartunk művésznek, és hogy micsoda szörnyűséges produktumokat utalunk a művészet kategóriájába. Ugye inflálódott a művészet fogalomköre, és hát ezzel egy picit nehéz együtt élni, különösen ugye az én pályámon, ahol számos örömteli időszak volt, nagyszerű, hogy ilyen pocsék szót használjak, nagyszerű konjunktúrák alakultak ki bizonyos törekvések számára, ezek odavesztek. Én legalábbis most így élem meg. Ez az egyetlen, ami az a fajta kontraszelektív, művészeten kívüli szempontrendszer, ami elkezdte uralni a korszellemet, az tőlem idegen. De ez nem jelenti azt, hogy nem próbálok belehelyezkedni, és nem próbálom magam kis harcait megvívni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mondjam, felemelt fővel állhatok most itt.
Az nem volt gyanús, hogy valaki ennyi mindenhez ért? Tehát hogy lehet, hogy az valaki egyházzenét is ír, de operát is, de ugyanakkor filmzenét, és akkor ott van még hát az egész új zene. Ugye valaki Bulesz tanítvány, és a Miskolci új zenei műhelyt megalapítja, és elmegy ebbe a furcsa műfajba, amiben nagyon sokan lubickolnak, de ők általában abban vannak benne, és nem nagyon kirándulnak másfelé.
Hát ez valóban köszönet ezért a kérdésért, mert ez tulajdonképpen az én életem regényének a foglalata, ami itt most a kérdésben benne foglaltatik. Valóban avantgárdként indultam, és egyfajta párhuzamos élet és egy párhuzamos szerzői tevékenység jellemzett, amiben egyik oldalról ugye az alkalmazott zenéknek a világában filmzenék, színpadi zenék forogtam, és próbáltam az egzisztenciámat megteremteni, másik oldalról bizonyos értelemben az íróasztal fióknak komponáltam. Ugye, tehát azt kell látni, hogy az fiatalember, az avantgárd fiatalember mindig is azzal áltatja magát, hogy végeredményben igaza van, még akkor is, hogyha se a közönségnek, se az előadónak nem tud igazán örömet szerezni. De ezt át kellett élni, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sokat profitált a későbbi érettebb munkásságom, nagyon sokat profitált abból, hogy én avantgárdként, neo-avantgárdként végigcsináltam azt, ami hát ugye több mint 300 művet mutattam be a pályatársaim kompozícióiból, végigjátszottam Bergtől Bulezig hallatlanul sok kortári zenedarabot, és hát mostanra át kellett élnem azt, hogy az a korszak, amit ugye kortársként, de ugye nagy korszaknak éltünk meg, a 60-as, 70-es évek avantgárdja, az bizony azóta letűnt, azóta már Bulez se nagyon játszik senki, ugye, és azok a guruk, ugye, akik ezekben az évtizedekben meghatározták az új zene sorsát, azok bizony letűnőben vannak.
Bocsánat, de érdekes módon, hogy az összes magyar guru az erdélyi. Ugye Kurtág, Ligeti, Ötvös, ez véletlen, vagy lehet ebbe valami?
Én azt gondolom, hogy nincsen benne semmi, mert mindnyájan Magyarországon születtek, hogy így mondjam, és én borzasztóan ragaszkodtam életem során a Kárpát-medence magyarságának kulturális művészeti egységéhez. Én nem szeretem ezt az erdélyezést, nem szeretem azt, hogy megpróbáljuk az erdélyi sajátosságokat artikulálni, anélkül, hogy észrevennénk azt a bámulatra méltó egységet, amit az anyanyelv, a közös hagyomány, a közös kulturális tradíció jelent. Ugye, tehát ez sajnos a kis Magyarországnak egy nagy betegsége, hogy még mindig nem tud jó szívvel a magyarság egészére tekinteni, a magyar kultúra egészét egységben látni. Úgyhogy...
De mi lehet ennek az oka? Lelkiismert furdalás? Bűntuda?
Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a háború utáni évtizedeknek a pusztítását nagyon nehezen heveri ki a magyar szellemi élet, és általában a magyar élet. Az a 40 év az alkalmas volt arra, hogy olyan késztetéseket, olyan szinte pavlovi reflexeket építsen be a magyarságba, amelyeket hihetetlen erőfeszítéssel tud csak levetkőzni. És mái napig is folyton találkozunk olyan visszás jelenségekkel, amikben megnyilvánul ez a fajta belső idegenkedés. Ugye állítom, hogy ugye végeredményben a magyar intellektualizmus megosztottsága is bizonyos értelemben a Trianont követő világnak a hozadéka, ami aztán hihetetlen mértékben mélyült el a II. Világháború után. Ma már van néhány nagyszerű elme, aki pazarul világít rá arra, hogy a kommunizmus kártételeire, mondjuk a mentális kártételekről beszélek alapvetően. És hát ez egy harc, amiben ugye akkor, amikor valamikor a 80-as évek végén szembe került, ugye nem csapongok, tulajdonképpen kapcsolatban van az eddigiekkel, amikor a 80-as évek végén szembesültünk azzal, hogy az a zenei nyelv és az a zenei intonáció, amivel megjelenünk, az nem kell a közönségnek sem, sőt, maguk az előadók is idegenkednek tőle. És akkor elkezdődött egy visszakeresése annak a zenetörténeti fonálnak, amit eldobtunk annak idején azzal, hogy új világ keletkezik, nincs rá már szükségünk. Ugye? És akkor azzal szembesültünk, hogy hát megpróbáltuk beleképzelni, én magam is egy ilyen visszaforduló pályát futottam be. És ugyanakkor meg mély empátiával figyeltem azokat a pályatársakat, akik már felépítettek egyfajta életművet abban az avantgárd dimenziójában, vagy a neo-avantgárd dimenziójában. Nem várhatom el tőlük, hogy kikukázzák az eddigi életművüket. És egy picit ugyanez a helyzet nagyban is. Ugye azt látjuk, hogy sok mindenkinek az élete ezekben az átkos évtizedekben teljesedett ki, és teljesen fölösleges dűvel vagy felháborodással fordulni azokkal azokhoz a késztetésekhez és jelenségekhez, amelyek ezekből az évtizedekből származnak. Tehát picit, hogyha több empátiával fordulnánk egymás felé, akkor egy kicsit gyorsabban haladhatnánk abban, hogy levetkőzzük ezeket az automatizmusokat, amelyeket a kommunizmus ránk kényszerített. És ezt a művészetek terepén is mindenütt érzem. Ide értem a színházművészetet, a filmművészetet, nagyon sok minden, bizonyos értelemben még a képzőművészetet is. Tehát már mire ide értem, hogy úgy mondjam a pályámon, elkezdett tulajdonképpen érdekelni ez a dolog. Addig, ameddig az ember hiperaktívan építi a saját zeneműveit és a saját pályáját, addig valahogy ez az összegző jellegű látásmód, ez egy picit hiányzik. Mostanra érkeztem el oda, hogy nagyon sok mindent elkezdtem tisztán látni abban, ami a magyarsággal történt és a magyar művészettel történt az elmúlt évtizedekben. És nagyon, nagyon itt volna az ideje, hogy az a végtelen mennyiségű teoretikus, amelyik ellepte a magyar művészeti életet, hiszen lassan többen vannak azok, akik magyarázzák a művészetet, mint akik csinálják. Úgyhogy ha az a végtelen számú teoretikus végre valóban azzal foglalkozna, hogy tisztába tegye ezeknek az éveknek a szociológiáját, a kultúrszociológiáját, a történeti pszichológiai jelenségeit, akkor előbbre tartanánk valószínűleg, és kevésbé egymással harcolnánk, mint inkább, ugye mondjuk szajkózzuk azt, hogy a tradíció, a tradíció, a tradíció. De még mindig nem látjuk pontosan tisztán, hogy hogyan a tradíció, a tradíciónak melyik része, milyen mozzanatai. Ugye? Tehát ez rettenetesen lényeges volna, és én az egyetemi munkámban is mindenben erre törekszem, hogy ezek az újabb generációk, akitől én rettenetesen sokat tanulok. Én ugye azóta, hogy tanulmányaimat befejeztem, szinte azonnal a tanítványaimtól kezdtem el tanulni. Mert a legtöbbet tőlük lehet tanulni, a fiataloktól, az egyre fiatalabboktól. Ugye, és mindig egy más konstelláció jön létre, mert én mindig idősebb vagyok, és mindig új és új fiatalok jönnek. Tehát mindig egy más távolságot mérek le azzal a képzeletbeli mérőszalaggal, ami ugye a kettőnk kora és kettőnk mentalitása között van. Tehát ez egy... Azt kell mondanom, hogy még élvezetes is.
Ez egy gyönyörű végszó lenne, de muszáj megkérdeznem, hogy viszont ez a fajta tisztánlátás, amiről itt szó volt, ez vajon materializálódik-e esetleg valamilyen műben a közeljövőben?
Hát talán a művekben is materializálódik különböző terepeken. Ugye itt zárójeleket nyithatok, hogy például milyen fontosnak látom a kortárs magyar egyházzenének a megújulását, vagy milyen fontosnak látom a magyar zenés színházi gyakorlatnak a letisztulását, a kontraszelekcióval szembeni fellépést. Tehát sok tekintetben, persze művekben is realizálódik, de ami nagyon jellemző, vagy ami inkább elgondolkodtató, hogy nem nagyon van fóruma annak, hogy a tisztánlátók elmondják az álláspontjukat. Tehát nagyon kevesen hallgatják meg, és inkább csak a magánszférában hallgatják meg az embert, És természetesen hát ugye a tisztánlátás veszélyes dolog, mert üzletet, érdekeket, sok mindent veszélyeztethet, marketing szándékokat és hasonlókat veszélyeztethet, de a tisztánlátás mégiscsak tisztánlátás. És hogyha lenne terepe annak, hogy megoszthassam a tisztánlátásomat, vagy a hozzám hasonlók megoszthassák a tisztánlátásukat egy szélesebb körben, az bizony szintén nagyon sokat segítene.
Selmeci György zeneszerzőnek, a Nemzetművészének nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én.